kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Megkezdődött Svájcban az ukrajnai békekonferencia szombaton. A megbeszélésen 92 ország vesz részt, közülük 57 állam vagy kormányfői szinten. Ezzel ez az esemény lesz az év egyik legnagyobb csúcs találkozója. A delegációk az ukrajnai gabona exportról, az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű biztonságáról, a nukleáris fegyverek használatának elutasításáról, valamint humanitárius kérdésekről, például a fogolycseréről akarnak tárgyalni. A találkozó célja a lehető legszélesebb körű nemzetközi támogatás biztosítása az ukrán béketervhez, amely Oroszország teljes kivonulását követeli az elfoglalt ukrán területekről. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az érvénytelen szavazatok újra számlálása után is megőrizte első helyét a főpolgármester választáson Karácsony Gergely 41 szavazat különbséggel. Az eredetileg érvénytelennek minősített voksokból Karácsony Gergelyre 112, Vitézi Dávidra 395 érvényes szavazat érkezett, Gruntner András 53 voksot kapott. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak. Ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Nagyon sikeres az iskolakert program, amelynek mostani 5. ütemében országosan 25 óvoda és 25 iskolakertet adnak át, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a gesztei Gyermekállom napközi otthonos óvoda kiskertjének avatásán. Koncz Zsófia a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei településen kiemelte a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságát rámutatva, számos program indult ennek jegyében, mint a Zöld Óvoda program, a kölcsön kapott levegőszemlélet formáló program és a Teszed önkéntes hulladékszedő mozgalom. Vereséggel kezdte Magyarország az Európa-bajnokságot, de még javíthatunk. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombaton a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának kölni mérkőzésén a nyitófordulóban. Ezt követően a magyarok szerdán 18 órakor a házigazda német válogatott ellen játszanak Stuttgartban, majd vasárnap 21 órától Skóciával csapnak össze, szintén Stuttgartban. Híreink végén az időjárásról. Az ország keleti felén erőteljessé válhat a gomoly felhőképződés. Még délnyugat felé haladva sok napsütés várható a fátyolfelhők és a kevés gomoly felhő mellett. Az északkeleti-keleti megyékben helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója: tündérek, varázslatok, csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Oktovojsz énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Szavária barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Szent Háromság, egy Isten.
Dicsőítő sziget a nyár elején fantasztikus előadókkal. Június 23-án töltsd fel a szívedet jó zenével és Isten dicséretével. Eucharist, Prazsák László, Borka Zsolt, 3-in-1, Exodus, Random Project, Imperfectum, Fóris Rita és a Fóris Five, a Hamashiach messiás hívő zsidó band, valamint a 24 órás dicsőítés résztvevő formációi. Felcsendül Síje Jenő és Kovács Gábor Szonett koszorú című régen hallott szép műve is. A színpadon Kindelman Győző, Prazsák László és Gájer László atya beszélgettek arról, ma mit mond a lélek az egyházaknak. Az ünnepi vasárnapi szentmisét Martos Levente Balázs püspök mutatja be. Június 23-án dobbanjon együtt a szívünk Sziget Monostoron. Bővebb információ a dicsőítősziget.hu oldalon. Dicsőítő Sziget. A dicsőítők itt kötnek ki.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat: Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Mi Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Türk Ferencné Marika nénivel ültem lebeszélgetni egy jó nagy adag gulyásleves mellé. Milyen gulyás is készül?
Ez most alföldi gulyásleves készítettem. Na most ez úgy készül, hogy ezen az üstön körülbelül olyan 90 deka zsírt ettem oda, a hagymát összeaprítottam, megdínszteltem, amikor szépen megdínszelődött, akkor a húst szépen felkockáztam, megmostam, sertés húsból, combból készítettem, és beletettem a hagymás, ami megdínszteltem, hagymás zsíros lébe, és akkor hozzákezdtem kavargatni egy kis vizet, hogy nehogy odaégjen az üsthöz, és akkor fokozatosan öntöttem hozzá vizet, hogy lassan, fokozatosan főjön meg, párolódjon meg ez a gulyásleves alaphoz készült hús. Ugye ez lassan kövelgetek, közben mindig öntögetem hozzá a vizet. Egy nagyon kicsi sót tettem hozzá, nem olyan túl sokat. Fokozatosan, amikor már láttam, hogy egy kicsit már úgy sül lefelé, akkor mindig egy kis vizet tettem hozzá. A paprikát nem tettem bele, a fűszer paprikát, azért, mert akkor a húst megbarnítja, hogyha rögtön beleteszem, és akkor tettem bele körülbelül egy óra múlva, amikor már majdnem, hogy félig készen van, és akkor beletettem a édes paprikát, és akkor szintén megint öntöttem hozzá egy kis vizet. Utána egy kis idő múlva lecsót öntöttem hozzá, az körülbelül egy ilyen 3/4 literes befőtös üveggel öntöttem hozzá, és akkor ezt is megint meghavartam. Egy kis idő múlva tettem bele fűszer köményt, persze őrültet, mert én nem szeretem valahogy a szemes köményt, azt beletettem, utána egy kis fokhagymát, mert ugye a fokhagymát azt később szoktam beletenni, az kicsit összeaprítottam, és akkor azt is belefőztem. Akkor megint egy kis idő múlva tettem hozzá gulyás krémet, piros aranyat, evel ízesítettem egy kis sót, és akkor főd lassan, egy közben egy kicsi vizet mindig fokozatosan tettem hozzá. Nem, amikor úgy láttam, hogy hát majdnem, hogy megfőtt a hús, de mégse egészen, akkor hozzátettem a zöldséget, a vegyes zöldséget, ami hát sárgarépa, zöldség, zeller, karalábéból áll, és ezen kívül zeller levelet és zöldséglevelet összekötöttünk, szépen megmostunk, és azt is hozzátettük, amikor már a hús majdnem, hogy az megint főtt egy kicsit együtt, közben esetleg a kicsi só, vagy valami ilyesmi kellett, akkor teszem hozzá. Amikor úgy láttam, megkóstoltam, hogy a zöldség már majdnem, akkor hozzátettem a gombódát, amit az asszonyok készítettek, ilyen tésztojásból készítik a gombódát.
Mi az a gombóda?
Hát ilyen lisztojásból készül, egyáltalán nem tesznek hozzá vizet, és akkor olyan keménységűre csinálják, hogy le tudják reszelni. És akkor így összevágják a, hát ilyen tiszta féleség. És amikor már majdnem, hogy a zöldség is majdnem kész volt, megfőtt, de még nem egészen főtt, meg akkor beletettem a tésztát, akkor az utána megint főtt, egy kicsit körülbelül 10 percig még főztem, utána a legvégén következett a burgonya. Mert ugye a burgonyát tudjuk, hogy a pillanatok alatt, pláne ha olyan fajta, akkor rögtön megfőtt. És akkor azt beletettem, utána ízesítettem, megkóstoltam esetleg só, vagy valami ilyesmi. Én ezen kívül tettem bele őrölt borsot, a legesleg végén majdnem, szóltam rá őrölt borsot, és akkor avval is átfőztem, megfőztem. Hát tulajdonképpen így készült el a gulyásleves. Hát nem tudom, hogy esetleg mit hagytam ki belőle, de szerintem nem hagytam ki belőle semmit, úgyhogy én így készítettem az alföldi gulyásleves, mert ez az olyan alföldi, hogy zöldség van benne.
Nagyon szépen köszönöm önnek, hogy ilyen részletesen elmondta és elmesélte nekünk, hogy hogyan is készült ez a gulyásleves. Ahogy hallgatom önt, ez egy gazdag gulyásleves. Ebben aztán minden van.
Minden nap. Hát meg is lehet különben kóstolni, hogy milyen íze van, és akkor mondjam el, hogy véleményt alkosson, vagy adjon róla, hogy milyen íze van. Én saját magamat nem dicsérem, ön dicséret gyalázat, hanem az dicsérje, aki éppenséggel élvezi, vagy fogyassza.
Hogy milyen nagyságú üstben készült ez a leves?
Hát én nem tudom, hogy, de én szerintem ez legalább van 80-90 literes, én szerintem. lehet, hogy tévedek, de legalább van annyi. Legalább van annyi körülbelül. Annyi fér bele, annyi mennyiségű étel fér bele.
Ráérős is ez a leves, hiszen mikor kezdett hozzá, és most már teljesen elkészült?
9:40-kor, igen, elkészült teljesen. Körülbelül 9:40-kor fogtam hozzá. De hát fokozatosan, mint ahogy elsoroltam, hogy most ekkor ezt. És azt hiszem 11:30-re készen is volt, megfő teljes egészében, úgyhogy hát ennyit tudok elmondani. Nem tudom, hogy a piros aranyat mondtam, esetleg még azt is tettem hozzá, egy kis piros aranyat, gulyáskrém, meg ilyesmi, ami szükséges, úgyhogy.
Az emberek jönnek és kóstolják a finom magyar gulyást?
Igen, hát én úgy látom, hogy ugye nem mindig tudtam én eljönni, szeretnek kóstolgatni, jó vízű ételeket szeretnek választani, meg kérdezik, meg is kóstolják, meg minden, és akkor úgy ízlik nekik, akkor vesznek belőle. Úgyhogy ennyit tudok elmondani, amit tulajdonképpen én készítettem.
Göncz Jánossal, Gábor Vencsellőn találkoztam, ön toroskáposztát készített.
Igen.
És miért esett most a toroskáposztára a választás?
Mert ezt kérték a vendégek, azért ezt csináltuk.
Mivel gasztronómiai műsorban beszélgetünk, nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogyan készül a finom toroskáposzta, amit ön készít.
Hát ezt tudom, nincsen olyan nagy kérdéje, de úgy van, hogy megcsináljuk hozzá az alapanyagot, és akkor ráteszik a sertéshúst, és akkor utána a savanyú káposztát kimossuk egy kicsikét, hogy ne legyen nagyon-nagyon savanyú, és akkor úgy teszik bele az alapanyagra, a húsra. Hát abban vannak ilyen fűszerek, olyan fűszerek.
De milyen fűszerek?
Hát mi rakunk bele mindenfélét, egy kis húslazítókat, borsot, paprikát, teszünk bele még mellé egy kis másik fűszert, azt majd elmondom a legközelebb, ha tetszik mondani, hogy jó. Hát ilyen dolgok vannak benne. De van, amikor szoktunk beletenni egy kis borókabogyót is, ha olyan a jövője, de most nem tettünk bele borókabogyót, hanem csak ilyen húslazító van benne, ami olyan dolog, ami a húst meglazította, hamarabb megféljen.
Ez tipikusan sváb étel, legalábbis úgy tetszettek el készíteni, hogy olyan svábos íze legyen?
Igen, ilyen svábos. Mondták, hogy hát ilyen legyen, ilyen kicsit olyan svábos étel, hát azért csináltuk ezt a fajta kis káposztát.
És milyen mennyiséget készített most ebből a káposztából?
Hát ebből a káposztából körülbelül 50 kilónyi volt, mert 30 kiló a káposzta, meg hozzá volt a hús, az 15 kiló, hát olyan 50 kilónyi káposzta lett az egészben, már hússal mindennel együtt, ha hozzátettük még ezt, és azt is egy kis szalonát is tettünk bele, hát azért mondom, hogy még ahhoz a húshoz volt szalona rakva, ilyen friss szalona.
És mennyire népszerű ez az étel, azért kóstolják szép számmal?
Igen, mert itt mutatnám a jegyeket, már a zsebemben van a jegy, úgyhogy eléggé népszerű. Na de hát ezen a vidéken ezt jobban használják, ezt a savanyú káposztát, meg a savanyú káposzta készítését is, és akkor igen, ezt mindig, amikor a disznóvilla is volt, vagy vágás volt, akkor mindig csináltak a régiek is ezt a fajta savanyú káposzta készítményt. De mindig volt valamikor.
És önnek is a kedvence? Az egyik kedvenc étele? Nyugodtan kijelenthetjük ezt?
Igen, azért mondom, hogy én nagyon szeretem a savanyú káposztát, de házilag savanyú káposztát csinálni másabb, ez azért már nem az a fajta savanyítás, mint mi csinálunk a házilag. Mi kisedénybe csinálunk, és mi belerakjuk azért abba azt a bírsalmát, meg a esztet, azt egy kis piros paprikát, mert nekem egy kis csípős paprikát, ebben most hirtelen nem volt, de nem is baj, de tettünk hozzá egy kicsikét, nem sokat tettünk hozzá, úgyhogy azért mindenki meg tudja enni. Borsot azt raktunk bele egy kicsikét, meg azt a paprikát, ami megszínesítette, de nagyon finom lesz, gondolom én. Nekem jó.
Elhangzott riportunkban Türk Ferencné Marika nénivel és Göncz Jánossal beszélgettem. Thank you. Seiler Jánosné Edith nénivel találkoztam, és mivel egy sváb településen vagyunk, Gávavencsellőn, természetesen meg kell, hogy kérdezzem, hogy ön idevalósi?
Nem idevalók vagyunk, egy másik sváb településre, mégpedig vállai születésűek vagyunk valamennyien, akik itt tevékenykedünk. Tulajdonképpen vállai születésűek vagyunk, de betelepültünk Nyíregyházára, és mi itt a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzatot képviseljük, ez a közösség.
Milyenek is a sváb emberek?
Szinte az egész falu sváb település ott, mert Rakamasz, Gávavencsellő, Napkor, Mérk, Vállaj, ezek mind olyan települések, Zajta, hogy mintha egy ilyen elszigetelt kis település lett volna. A sváb ember nagyon szorgalmas volt, nagyon, még vannak ugye még most is csak már kihaló félben van az idősebb nemzeték, és meg már keveredett, tehát más nemzetiségekkel meg nyitottabb lett, és addig olyan zárt közösség volt, hogy például még házasodni se házasodtak külső településekkel, meg külső faluból, vagy református katolikussal, vagy mert ugye a sváb ember az mind római katolikus, tehát azok nem vegyültek a más vallású emberekkel, sőt bűn volt, ha valaki más vallású emberhez ment hozzá, vagy vett el, és ez egy olyan elszigetelt csoportnak számított, ezt most csak idézőjelben mondom, hogy elszigetelt csoport, csak már mikor ugye kikerültünk a középiskolákba, mikor már megszűntek az otthoni foglalkoztatások a ház körül, és a sváb ember nagyon szereti a földet, a megtermelni a saját, mai napig megtermelünk mindent a kis kertünkbe, ami a saját konyhánkra szükséges, és igyekszünk úgy önellátóak lenni. Mert ezt a sváb ételt, hiába sváb falu ez a gávavencsellői település is, nem egy helyről telepítették át a sváb lakosokat, és emiatt ők ezt a tésztát, amit mi sütünk, ennek a neve strudli, egy kicsit nyelvtörő, de párnácskát jelent, ezt Vállaj, Nagykároly, Mezőfény, Csanálos, ott az erdélyi településeken, ahova ugyanarról a helyről telepítették a svábokat, azok ismerik és azok sütik, és nagy az érdeklődés, de a falu múzeumban is szoktunk Nyíregyházán sütni. Ez egy azért érdekes tészta, mert 101-en elkérik a receptet, de abból 2-3, ha megpróbálja, több-kevesebb sikerrel, pedig a próbálkozás az előre viszi az embert, mert egyszer jobban sikerül, egyszer kevésbé, de nem egy egyszerű dolog elkészíteni, de a gyakorlat során játék válik utána az elkészítése.
Akkor ha jól veszem ki a szavaiból, a strudli egy jellegzetes sváb étel. Elmondhatjuk a receptjét, hogy hogyan készül, azt tetszett említeni, hogy kevesen próbálkoznak meg vele, de tegyünk azért egy próbát mi is. Szóban mondjuk el, hogy hogyan készül, és remélhetőleg kedves hallgatóink közül lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt kipróbálom és elkészítem. Igen.
A következő a receptje, egy rétes tésztaszerű tésztát kell gyúrjunk, aminek a tésztájába megtévesztés krumplit nem teszünk, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy krumpli van benne, nincs benne. Tehát liszt, tojás, tejföl, só és egy kis tej.
Arányokat tudunk mondani?
Hát 1 kilogrammhoz tudom elmondani a pontos arányt. 1 kilogramm liszthez teszünk 4 egész tojást, 1 diónyi sertészsírt, és ehhez teszünk 1 kávéskanálnyi sót, és 1-2 evőkanál tejfölt, utána megpróbáljuk összeállítani, és ha még kíván, akkor egy kis tejjel. De háznál, ha van aludt tej, azzal szoktuk összeállítani a tésztáját, sokkal finomabb a tésztája, csak az ugye ilyen nagy mennyiségben nem valósítható meg, és amikor összeállítottuk a tésztát, akkor kinyújtjuk kör alakú tésztaformára, és a felét megkenjük töltelékkel. A töltelék lehet krumpli, lekvár, túró, sőt, a túrót szoktuk kapros túrósnak is készíteni, tehát kaprot is vágunk bele.
Milyen vastagságúra nyújtjuk?
1-2 milliméter vastagságúra. A lekvárosnál vigyázni kell viszont, hogy ne legyen túl vékony, mert kifolyik belőle a lekvár. De kimondottan sűrű, házi, szilva lekvárt igényel. Na most a krumplit összeállítjuk egy tojással, egy pici só, de sós ízbe főtt a krumpli, és utána összetörjük. Ebbe teszünk egy tojást, 1-2 evőkanál tejfölt, és összedolgozzuk, tehát jól kikeverjük. Ennyi a krumplis töltelék. És a túrósnál pedig túró, mivel a túró vizenyős, ha sütjük az olajba, ezért hozzá szoktunk tenni egy kis tört krumplit. Egy pici só, tejföl, ennyi. A lekvárt meg ugye rákenjük. Na most csak a fél tésztára kenjük rá ezt a lekvárt. A másik felét ráhajtjuk, a széleket lenyomjuk az ujjunkkal, hogy jó le legyen dolgozva. Nyújtófával kockákat, ilyen jó tenyérnyi kockákat nyomkodunk rá, és derejemetszővel fölvágjuk, és bő olajba kisütjük. Ennyi a tésztája. Na most sváb településeken általában a sváb emberek annak idején, anno, csak olyan ételeket készítettek, amit odahaza megtaláltak a pincébe, a spájzba, a földön, stb. Tehát krumpli, a liszt, a tojás, a tejfal, a tehenektől ugye tej megvolt, és ebből készítették. Akár este hazamentek a munkából az asszonyok, még akkor is hozzá kezdtek készíteni, mert ez egy laktató, és ehhez aludtejet ettek.
Miért?
Mert ez volt a szokás, ez volt az íz összhatása, és ezt szokták meg. Családomban mai napig is gyerekeim, férjem, mindenki, én is csak aludtejjel esszük, olyankor altatok előtte tejet, mielőtt strudlit készítek sütni, és azzal fogyasztjuk. Hát most már a mai fiatalok eszik édestejjel is, tehát isznak hozzá édestejet, de régen kimondottam, mert mindenkinek a pincéjében ott állt az aludtej, mert a háznál tehén volt, és tej volt, meg aludtej mindenütt, tehát ezek egy tál étel. Na most a strudli, ha sütött a házi asszony, akkor már gyorsan megcsinált egy strudli levest hozzá.
Az hogyan készül, és miért strudli leves a strudli leves?
Azért strudli leves, mert a strudli tésztájából, a krumplis tésztájából kis kockákat, ilyen 2 centiméteres kis kockákat vágtak, és azt főzték bele a zöldséglevesbe tulajdonképpen. Ez volt mint a kötözött tészta leves, csak ez strudli kockákkal készült, és azt raktak bele. Nagyon ízletes, nagyon finom. Én például múlt héten is főztem, és nagyon szereti mindenki. Nálunk is, és egy kis tejfölel elkavarják, és megesszük. Tehát így van strudli leves, és strudli a sütemény utána, vagy az egytál étel.
Egy kész menüsor.
Igen. Igen. Nagyon kedvelik, mert érdekes módon ritka helyen találkoznak vele. Gondolom ez is lehet az érdeklődésnek a központja, de majd, ha megkóstolja, ön is majd meglátja ízre, és egy különleges étel.
Mennyire laktató ez az étel?
Hát nagyon laktató, de ha a konyhából ott hagyjuk a tálcát a maradékkal, kerül, fordul mindenki, és addig eszi, ameddig lát a szem előtt.
Szó szerint eteti magát.
Igen, így, ahogy mondja, eteti magát valóban.
A strudli levesen és a strudlin kívül van-e még más jellegzetes sváb étel?
Van, azt is ritkán lehet, mert vagy kemence, vagy pedig egy ilyen villanysütő szükséges hozzá, mégpedig annak az a neve, hogy lángaló. Régen a kemencébe sütötték ugye a kenyeret, és mikor sült a kenyér, akkor ezt is készítettek hozzá a őseink, és átvettük, tehát hagytuk a hagyományokat, és visszük magunkkal, a mi családjaink mindannyian sütjük még. Mégpedig egy keltészta, egy sima keltészta, mint a kenyértészta, majd ott is elmondom az arányokat is, és főzünk krumplit sós vízbe, azt összetörjük, és jó bőven hagymazölddel, kaporral összedolgozzuk, egy kis tejföl, egy tojás, vagy kettőt is lehet beletenni, és ezt jól kikavarjuk. A keltészta, ha megkelt, akkor beletesszük a tepsőbe, és nem nyújtogatjuk, csak húzogatjuk benne, széthúzzuk, és ezt a tölteléket ráhelyezzük. És amikor ez rá van helyezve, akkor utána, hogy még adjunk a szemnek is, meg az ízérzőknek is, egy kolbászkarika, egy kis szalonnakocka, egy kolbászkarikával beterítjük az egész tetejét, és ezt betesszük a sütőbe, és megsütjük. És ez a sváb lángaló.
És akkor mondjuk el az arányokat, hogy hogyan készül a tészta.
Hát a tésztáját én 40 deka lisztet szoktam felverni keltésztának, de nem tejbe futtatom meg az élesztőt, hanem csak kimondottan nagyon picit cukros vízbe, nagyon pici cukorral, és megfutatom az élesztőt, ebbe a lisztbe ezt beleteszem, és egy kis langyos sós vízzel dolgozom össze ezt a tésztát, semmi más nem, se tojás, semmi nem kell hozzá, liszt, élesztő, 5 deka élesztő, és egy kis sós víz. Ennyivel összeállítom, mikor megkelt a tészta, akkor beleborítom a tepsőbe, hát ez az a hagyományos tepsű forma, csak az a 25x35-ös, abba széthúzom, mikor megkelt, és ráteszem ezt a tölteléket, amit az előbb elmondtam, és rendkívül, de már a szomszédok meg mindenki érzi az illatát, ugye, mert a kapor maga, a hagyma, a kolbász, a szalonna olyan illatot ad, hogy az ízérzők beindulnak.
Köszönjük szépen, és köszönöm nagyon szépen önnek a recepteket. Azért foglalkoztat engem az, hogy miért olyan nehéz ezeket elkészíteni, hiszen azt tetszett említeni, hogyha jó páran megpróbálják, kevés ember utánozza, készíti el újra és újra, vagy éppen utánozza. Mi lehet a titka a svávételeknek?
Ami a ház körül megtalálható, abból főztek, tehát nem mentek el csirke mellett venni, vagy virslit venni, vagy hamburgert, meg nem tudom mit, hanem még mai napig is ezek a családok ugye a hagyomány szerint a megszokott étrend. Például az én férjem is azt mondja, hogy nekem ne kutyvolj össze mindenfélét, azt mondja, azt főzél, ha krumplileves, az legyen krumplileves. Tehát, hogy az legyen benne, ami a neve is. Általában a sváb emberek egy tál ételeztek. Krumpli nudli, felpirított metéltészta a szalonnakockával, vagy a túrós csusza, vagy csőröge. Tehát ezeket is, ez mind tejjel, alud tejjel, tehát zömébe a ház körül megtalálható, ezt tudom hangsúlyozni, hogy az, amit megtermelt, a krumplit, a tejet, a ház körüli zöldségfélét, amit főzelékfélét, ugye az, hát hús mikor volt?
Csak hétvégén. Vasárnap.
Akkor vágtunk tyúkot, vagy ha kényszervágás volt a hentesnél, akkor mentünk el oda valamit vásárolni. Egy kis marhahúst, vagy disznóhúst. De nagyon-nagyon ritka volt az, hogy hát télen disznóvágás, a sváb disznóvágás. Na hát ez egy másik gasztronómia. Az megint egy külön szám, ugye, mert azok az ételízesítések, füstölések, pácolások, az megint egy másik. Azt a férjem szokta készíteni, mert a mi közösségünk, a Nyíregyházi Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja, hát 80%-ban mérkvállaiak, de van már Zajtáról, Dunántúli sváb családunk is van, Gáva Vencselőről, Rakamazról betelepült, de oda betelepült Nyíregyházára. Hát ez már most a gyárosításnak, a iparosításnak lett a következménye, úgyhogy bent lakunk nagyon sokan, hát 110 vagyunk tagok, akik határozottan tagjai a ott Nyíregyházán, és hagyományokra építünk, karácsonyi rendezvényünk, farsangi mulatságunk van, amit megelőzés disznóvágás, amit házaknál szoktunk levágni, és akkor a disznó anyagát pedig feldolgozzuk, töltött káposztának, felvágjuk a húsokat, megtöltjük a kolbászt, hurkát, és egy étterem pedig felsüti nekünk és feltájlalja, és erre meg szoktuk hívni a más települések nemzetiségi önkormányzati tagjait, a vezetőséget, ugyanúgy mi is részt veszünk az ő rendezvényeiken, és akkor ez egy ilyen íz is, meg beszélgetés szintjén, és egy kis ismertető, egy kis tájékoztatón, jól érezzük magunkat együtt velük, meg ők is nálunk, és akkor ezt tesszük meg, amit főztünk, illetve kevertünk.
Olyan élvezettel tetszik beszélni az ízekről, hát nem állhatom meg, hogy ne kérdezzem meg öntől, hogy van-e kedvenc sváb étele, olyan, amelyet nagyon-nagyon szeret és gyakran készít.
Hát a kedvenc sváb ételem közzé tartozik, ami a családomnak is. Mi például töltött káposztát csak savanyú káposztába töltünk. Be is tapossuk a káposztát magunknak, a saját káposztánkat készítjük, és a töltött káposzta savanyú káposztába, ez a leges-leges legkedvencebb ételem, de van a káposzta félének egy következője, amit télen szoktunk, a pácolt szalonna, a fehér szalonna, bevágjuk ilyen kakastaréra, megsütjük, és erre a saját betaposott káposztánkat rátesszük, és összedinszteljük a kettőt, és ez ilyen téli sváb étel, tehát ez megint a minden háznál kétszer-háromszor is volt egy héte, mert káposzta, szalonna megvan, és akkor már lehetett. Meg hát strudli, meg mondhatom lángos, mindegy, hogy ezek mind olyanok, hogy kedvenc, és a gyerekeimnek is krumpli nudli, hát azt nem lehet eleget készíteni, krumpli nudlit.
És a sváb töltött káposzták mekkora nagyságúak? Kicsik vagy nagyobbak?
Na,
mi a jellemző?
Most itt a szomszédoknak, hogy nálunk az volt hagyomány, akkorára töltötték, mint a káposztalevél. Mint a káposztalevél. És ez nagy, különben svábul a töltött káposzta gukili. Gukili, igen. És akkor a gukili az mindig olyan volt, hogy jó laktató. Akik szomszéd településeken laknak svábok, azoknak megint más a gasztronómiájuk, mert nem egy helyről volt a gyökér áttelepítve. Válajra 300 évvel ezelőtt voltak, de már megfordultunk ott a Fekete-Erdő környékén is kirándulni, úgyhogy jó a kapcsolatunk mindegyikkel, minden nemzetiségi önkormányzattal jó a kapcsolatunk, és szívesen megyünk el, ők is szívesen jönnek el hozzánk, ha meghívjuk rendezvényekre.
Elhangzott riportunkban Szejler Jánosné Edit nénivel beszélgettem.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent a jelenben élni, hivatásként élni az életet.
Mikor megkérdezik, hogy mi a jó a bencés hivatásban, vagy a bencés életben, akkor azt szoktam mondani, hogy az egyik nagyon jó dolog az az, hogy úgy élek, hogy bármit csinálok, annak van értelme. Tehát amikor megetetem a birkákat, vagy kitakarítom a WC-t, annak pontosan ugyanabban a nagy egészbe illeszkedik bele, mint amikor önöknek tartok előadást, vagy szentmisét mutatok be a Bakonybéli templomba. És hogy ez talán alkalmazható a családos életre is, hogyha tudom, hogy mit miért teszek, hogy az én életem egy válasz, egy megszólítottságra, akkor nem kell azt éreznem, hogy értelmetlen pelenkát mosni, vagy WC-t takarítani. Hogy ez ad az ember életének egyfajta biztonságot. Tehát ha az a munkahipotézisünk igaz, hogy van egy felsőbb létező, aki minket életre hívott, és ő kommunikál velünk, és mi erre válaszolhatunk, sőt, válaszolni is kell erre a meghívásra, akkor az én életemet hordozó valami az egy nagyon biztos dolog. Az állandóan ott van, abban lehet kapaszkodni, arra lehet támaszkodni, és ráadásul ez túlmutat ezen a világon. Tehát akkor is, ha körülöttem minden összeomlik, erre akkor is lehet hagyatkozni. Marketingben tudjuk, hogy mindig van egy kis apró betű, hát azért itt is van sajnos apró betű. Ugye az egyik apró betűs rész az, hogy ennek az a következménye, hogy nem vagyok a magamé. Hogy nem csinálok azt, amit akarok. Hogyha őszinte vagyok magammal, ha nem kezdek el hazudni magamnak, akkor az életem minden órájában, vagy minden napjában tudatosítanom kell azt, hogy vannak vágyaim, amik sok irányba mennek, de hogyha hivatásként élem az életemet, akkor figyelnem kell arra, hogy merre visz az út. És hát ebből adódik az is, hogy bizony le is kell mondanom dolgokról. Ha egy megszólításnak válaszolok, akkor sok más megszólításnak nem válaszolhatok. És ez valahol egy munkás dolog. Tehát ez nem egy tőljünk hátra és élvezzük az életet. Már pedig lehet élvezni, csak bizonyos keretek között. Szóval a 15 éves keresztlányommal utaztam múlt héten autóban, és azt mondta, hogy az a baj, Izsák, hogy a hittan lehoz az életről. Az elmélet az nem olyan egyszerű, de talán ez a néhány gondolat segít, hogy miért is van ez, hogy hivatásként élni az életet, az egyrészt óriási lehetőség, és nagyon szép, másrészt pedig munkás és áldozattal jár. És hogy ezt megértsük, ezt Ádám és Évánál kell kezdenünk. Tehát, ahogyan a teremtés történet, a jakvista teremtés történet elbeszéli azt, hogy ki az ember, vagy mi az ember, abban az rajzolódik ki, hogy az Isten az embert egy olyan térbe, egy olyan konstellációba, egy olyan helyzetbe állította, ahol minden az övé, tehát rengeteg lehetőség vár az emberre, ugye ez a kert, az a lehatárolt, de fölfelé nyitott valóság, és mindent, ami van, azt az Istennel való párbeszédben, úgyis mondhatnánk az engedelmességben, az Istenre való odafigyelésben birtokolja az ember. Ez a paradicsomi állapot, mint ahogy ha láttak egy pókot, hálót szőni, a pók először kifeszít egy vezérfonalat, és arra szövi fel az egész hálót, és ha bárhol sérül a háló, az kiavítja, de hogyha a vezérfonál elszakad, akkor az egész háló összeomlik, és akkor új hálót sző. Tehát van ez a párbeszéd a teremtő és a teremtmény között, ami mindennek értelmet ad, és ebben a viszonyban értelmezhető minden más, ami van, az egész kert. Az ember vágya arra irányul, hogy ő több legyen, hogy minden azért van, hogy ő megvalósíthassa ezt a hivatását. Ez az alaphelyzet, ami azt eredményezi, hogy a paradicsomi ember egyszerre végtelenül gazdag és végtelenül szegény. Vagy azt is lehet mondani, hogy egyszerre végtelenül szabad, és ugyanakkor engedelmes. Vagy egy 20. századi teológus azt is mondja, hogy végtelenül tiszta, szűz, egyedül van, ugyanakkor meg termékeny ebben a kapcsolatban, ebben az engedelmes Isten kapcsolatban. És tudjuk azt a teremtés történetből, hogy nem marad meg az ember ebben az állapotban, mert a vágynak ez az oldala, hogy te több lehetsz, minden a tiéd, valósítsd meg azt, ami vagy, csak maradj meg ebben a kapcsolatban, vágynak van egy sötétebb oldala is, ami a hiánynak az oldala. Ami azt mondja, hogy hát valami hiányzik neked. Ezt kezdi ki a kígyó. És ugye ennek a folyamatnak az a vége, hogy az ember azt mondja, hogy nem maradok meg ebben az állapotban, nem válaszolok erre a hívásra, hanem én majd kezembe veszem az én vágyaimnak az útját, és eszek az almából, azaz kilépek ebből a dialogális térből, az engedelmességnek ebből az Istentől akart állapotából. Ugye az engedetlenség következménye, vagy az engedetlenség maga a bűn, és ennek a következménye a halál, és hogy abban a pillanatban, amikor nincs meg ez a mindent felölelő értelem, ez az engedelmesség válasza, akkor feltárul az embernek ez a véges pont jellegű valósága így az univerzumban, és ez maga a halál. És ebben a kitettségben az ember mindenbe belekapaszkodik, bármibe, ami biztonságot ad. Tehát ez az az állapot, amiben vagyunk, hogy egyszerre akarunk mindent, és ugyanakkor akarjuk az állandóságot is, a biztonságot is, és hogy most már nem adatik meg nekünk, hogy együtt legyünk gazdagok és szegények, engedelmesek és szabadok, szűzek és termékenyek, hanem hogy az életállapotunk, tehát az, amit ajándékba kapunk az Istentől, és amit választunk, az valamiféleképpen a lehetőség arra, hogy visszatérjünk ehhez az eredeti állapothoz. Ugye Szent Benedek regulája úgy kezdődik, hogy hallgasd meg, ó fiam, a mester tanítását, és térj vissza az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség miatt. És hogy ennek a visszatérésnek, ugye az Istennek a válasza az ember bűnére, az a keresztre feszített Krisztus, azért van ő ott a jobb oldalt. Tehát a paradicsom kerti állapothoz való visszatérésünk, az valahogyan a húsvéti titokhoz kapcsolódik. Az értünk meghalt és feltámadt Krisztushoz. Azt írja Szent Bernát, hogy az elveszett paradicsom helyett kaptuk a megváltó Krisztust. És ugye ezt az egészet azért meséltem el, mert hogyha oda térünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudunk mi hivatásként élni az életet, az valahogyan mindig a kereszthez visz minket közelebb, és hogy nincs más út, mint hogy döntenünk kell, választanunk kell, a keresztre feszített Krisztushoz kapcsolódva nyílik meg számunkra újra a lehetőség az engedelmes Krisztuson keresztül az atyának való engedelmes élethez. Tehát minden nagy döntésünk, a házasságunk, a szerzetesi fogadalmunk, a papszentelésünk, az valahogy ezt a mintát, a húsvéti titok mintáját követi, a lemondás, halál és visszakapott új élet feltámadás lehetőségének a kettősségét. Mi kell ahhoz, hogy a mindennapokban ez valósággá váljon, tehát ez a fajta engedelmesség. És az első, amit itt megneveznék, ez a megszólíthatóság. Így figyelve magam körül, meg akár a kolostorban is, hogy hogyan élünk, én nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne arra panaszkodna ma, hogy túl sok, minden túl sok a feladat, túl sok a dolog, és mi magunk is generáljuk ezt. Szerintem az emberek itt jelenlévő kétharmada az éjjeli szekrényén tartja a mobilját. És az egyik utolsó dolog, amit megnéz, az a telefonja, és reggel, amikor föl kell, az egyik első dolog, amit megnéz a telefonja. Hogy nem bírjuk elviselni azt, hogy nem vagyunk megszólíthatóak mások számára, de közben pedig saját magunk számára és az Isten számára, mint hogyha egyre kevésbé lennénk megszólíthatóak. És a monostor, az például egy olyan épület, már maga is, amit úgy építettek meg, hogy a közepén legyen egy üres tér, ami a kerengő, vagy hát nálunk egy kvadrum, hogy ezt nagyon sokáig nagyon tudták, hogy kell, hogy az ember életében legyenek üres terek, legyenek üres idők, valahogy a mi életritmusunk is, a bencés életritmus is ilyen, hogy pörgünk ezzel, mint a mérgezettegér, persze, de hogy megállunk, tehát hogy most ima óra van, akkor hagyunk mindent, bemegyünk a templomba, és lelassulunk, szép lassan elimádkozzuk a zsoltárokat, csöndbe vagyunk. Tehát kell ez, hogy újra és újra rá tudjunk csodálkozni arra, hogy az Isten szólít minket, megszólít minket. És a találkozásainkon keresztül, a világ eseményeink keresztül is szól, kell az idő, a védett idő, amiben ez tud bennünk rezonálni. Mustó Péter atyának az új könyve, a Posztumus könyvnek az első fejezete nagyon szépen ír erről a rezonancia élményről, hogy erre vágyunk igazából, hogy az élet meglepjen minket, és hogy mi rezonálni tudjunk arra, ami történik, amit Isten tesz velünk, és ugyanakkor ehhez el kell engednünk a kontrollt, amit meg nagyon nehezen tudunk, hogy szeretjük betáblázni, betervezni, nálam van, én tudom, hogy mi fog velem történni. Egy osztrák bencés ismerősünk mesélte el azt a történetet, hogy egy bankigazgató ment hozzá lelki gyakorlatozni, kiégett állapotban volt, a bank sem ment túl jól, és megtanult szemlélődni egy hét alatt. És utána kicsit kétségbeesve szólt az atyának, hogy de mi lesz velem, most visszamegyek a munkahelyemre, hát ott akkor megy a pörgés, tehát hogy nincs, egyszerűen nincs fél órám arra, hogy minden nap imádkozzam. És kérdezte az atya, hogy és van-e ebédszüneted? És mondta, hogy van, igen, egy óra ebédszünetem van, de mivel olyan rosszul mennek a dolgok, a titkárnőm most már hónapok óta mindig betervezi az ebédszünetemet is, tehát ott is meetingek vannak, meg telefonok, meg ilyenek. Mondta az atya, hogy akkor x-elt ki az ebédszünetedet, és imádkozzál ott. És kérdezte a bankigazgatót, hogy jó, de hát mit fogok mondani a titkárnőmnek, mit írjon be oda, hiszen hát azt tudja, hogy nem nagyon szoktam enni, vagy bekapok egy szendvicset, mit írjon be oda? És mondta neki az atya, hogy írd be oda, hogy az igazgató úr megmenti a bankot az ebédszünetben. És ezt megcsinálta, egy ideig nagyon ilyen titokzatos homály lengte körül, hogy mit csinál az igazgató abban az egy órában, de aztán egy idő után, amikor kiderült, akkor kollégák is szívesen csatlakoztak hozzá, és alakult egy ilyen imakör a bankban, és látványosan jobban kezdett menni a banknak a pénzügyei, ez a dolognak a története. Szóval, hogy lehet, hogy ha megszólíthatóak vagyunk, ha teszünk ezért, akkor megmentjük a házasságunkat, családunkat, a városunkat, az egyházmegyénket, ki tudja még mi mindent. Tehát ez volt az első, hogy jelen lenni, figyelni a megszólítottságra. A második, ez az, hogy az engedelmességnek a minősége. Ezek csupa olyan szót hozok ide, ami nem divatos szó ma. Tehát se a megszólíthatóság, se az elköteleződés, ami majd előjön, se az engedelmesség, ezeket nem szereti a mai közbeszéd, mert a magyarul az engedelmességben valami olyasmi van benne, hogy hát valaki nyomul, a másik meg enged neki. Vagy hát akkor én így elfogadom, ami van, jól van. Hát. És hogy a görög szó, amit a Szentírás használ erre, az teljesen más gyökből jön, azaz odafigyelni, meghallgatni. Odahallgatni, ezt jelenti. Engedelmesség, tehát ez egy alapmagatartás, ami kell ahhoz, hogy hivatásként tudjuk élni az életet. És a szerzetesi engedelmesség sem arról szól leginkább, hogy én, mint előjáró fogkefével felmosatom a fürdőszobát a testvérekkel, hanem arról szól, hogy mindenkinek feladata, hogy a napi imádságban, a Lectio Divinában, a zsoltárokban figyelje azt, hogy mit kér tőle az Isten. És nekem akkor van könnyű dolgom előjáróként, hogyha azzal jönnek hozzám, hogy őket erre indítja most a lélek, az ige, hogy ezt vagy azt szeretnék. Hogyha ezt a munkát ők nem végzik el, akkor én, nekem vert helyzetem van, mert bármit kérek tőlük, akkor ha ők nem tudják, hogy az Isten mit kér, hogy mit vár tőlük, akkor ez óhatatlanul is egy nehéz párbeszéd lesz a vége. Raniero Cantalamessa Engedelmesség című könyvében. Ennek az idézetnek a végső állítása az, hogy az engedelmességet sokszor teológiai könyvekben, ha kinyitjuk, akkor úgy értelmezték, hogy az valahol az önakaratról való lemondás. Egy negatív erény, Szent Tamásnál méghozzá az igazságosság körébe tartozó negatív erény, az önakarat elengedése, ami egy erős akadály a szeretet és a tökéletesség felé való utunkon. És ugye ezzel szemben a bibliai alapokra helyezve, vagy a mi témánkat illetően milyen jó úgy felfedezni az engedelmességet, hogy ez egy pozitív erény, annak a lehetősége, hogy élhetem az életemet hivatásként. Hogy minden nap, ha este leülök, és van egy negyed órám, és meggyújtok egy gyertyát, akkor megkérdezhetem, hogy mit kell tennem most, mire hív engem az élet, mire szólít engem az Isten, holnapi nap mit kellene megtennem, kivel kell kibékülnöm, kit kellene fölhívni, kinek kéne írni egy e-mailt, mert már régen láttam. Szóval valami ilyesmi ez az engedelmességi magatartás, és hogy szokták mondani, hogy hát Istennek vagy embernek engedelmeskedni a szerzetes rendben is, ez egy ilyen dilemma, hogy hát persze könnyű azt mondani, hogy én az Istennek engedelmeskedek, és ezért nem teszem meg, amit kér a főnök. De hogy valójában, hogyha a dolog mélyére nézünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket egy előjáró sose kérne, egy szerzetestől, vagy akár egy házasságban egy férfi se kérne a feleségtől, vagy egy szülő a gyerektől, de amit az Isten kér. És hogy ott a nagy kérdés, hogy akkor van-e bennünk bátorság ezt megtenni, hogy mire gondolok. Vagy ha két testvér összeszólalkozik, nincs olyan, hogy oda megyek, hogy gyerekek tessék kibékülni, vagy akkor te most kérje bocsánatot tőle, vagy te kérje bocsánatot tőle. De hogyha olvassák az igét, hogyha hallgatják a zsoltárokat, nem lehet egy térben élni sokáig néhány napnál túl úgy, hogy mosolyszünet van, vagy haragszunk egymásra. Tehát, hogy az Isten csendesen kéri azt, hogy engeszkedődjünk ki. De ha csak ilyen nagy dolgokra gondolunk, mint mondjuk, amit Kolbe atya tett abban az adott pillanatban, vagy Teréz anya kilépett a rendjéből, mert úgy érezte, hogy erre hívja a lélek. Szóval vannak helyzetek, amikor Isten olyat kér tőlünk, amit ember sose kérne, és ilyenkor a mi őszinteségünkön múlik, hogy követjük-e, hogy engedelmeskedünk-e neki. És talán ma estének a legfontosabb hozadéka lehet, hogyha hazamennek, és fölteszik ezt a kérdést, hogy most, ma este mit kér tőlem az Isten? Hogyan tudok én hivatásként élni és válaszolni arra, amit tőlem kér? Egy megint csak egy nem divatos szó az elköteleződés, és hogy itt csak ebben a néhány gondolatban, amit erről el lehet mondani. Nyilván nehezen döntenek ma az emberek, szerzetesség mellett is, házasság mellett is, ez mindenkinek nehéz. Amit itt a bencés hagyomány esetleg tud, vagy amit itt megosztanék önökkel, az valahogyan így a rítusoknak az ereje. Az, hogy hozok egy döntést, és beleállok egy keretbe. Hogy a szerzetesi hivatás végül is arról szól, hogy én kaptam egy megérintődést, egy megszólítottságot, és választok egy olyan helyet, választok olyan embereket, akik bennem ezt élőnek megtartják, akikkel együtt gyakorlatok segítségével tudunk haladni ezen az úton. És hogy valahol azt hiszem, hogy ha lesz kereszténység az elkövetkező évtizedekben, az úgy tud működni, hogy megszólított emberek megkeresik azokat az embereket, akikkel együtt tudnak járni ezen az úton, akikkel együtt gyakorlatokat, közös időket be tudnak iktatni, amik megtartják őket ezen az úton. Ugye a mi életünk tele van áldásokkal, meghajlásokkal, jövésmenéssel, és a mai ember úgy áll ezekhez, hogy hát én adok értelmet a gesztusaimnak. Ha nem jön belülről, hagyjuk a csodába. És hogy ez egy teljesen más logika, ami a liturgiának, ami a rítusoknak, ami a gyakorlatnak a logikája, hogy csináljuk, pont. Akkor is, hogyha nem jön belülről, mert azáltal valami változik bennünk, hogy ezt tesszük. És hogy ezt akár családi élet, házasságra is nagyon jól lehet alkalmazni. Hogy ha megegyezünk, hogy minden reggel, amikor elmegyünk, megpuszuljuk egymást, minden este, amikor megjövünk, megkérdezzük, hogy milyen volt a napod, akkor is, hogyha éppen összevesztünk, ezt akkor is megtesszük. És nem azért, mert akkor is belülről jön, hanem azért, mert azáltal rendeződünk, hogy hűek vagyunk azokhoz a gyakorlatokhoz, amikben megegyeztünk, akkor, amikor egymást választottuk.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákot, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallották.